Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként jelölte ki. Ez pedig a 103. Zsoltár, annak is a 6. versétől a 13. a következőképpen. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan fog bánni az Úr, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy az ő szeretete az istenfélők iránt, amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Amen. Kedves testvérek, ahogy a bevezető szavaimban az előbb, az oltár előttről mondtam, az egyházi esztendő vége felé tartunk. Tényleg egy kicsit kacifántos ennek a mai vasárnapnak a megnevezése, úgyhogy már eddig nem is bonyolódtam bele. Eddig ugyanis ugye a számokkal jelöltük, hiszen pünkösd után az első vasárnap volt ugye a Szent Háromság ünnepe, június 19, de rég volt már, elmúlt a nyár is. És június 19-e utántól pedig ugye számoztuk a vasárnapokat, és ma egy hete azt mondtam, hogy 19. vasárnap a Szent Háromság ünnepe után, amikor a Biblia vasárnapját tartottuk, és a Bibliáról, a Biblia különlegességéről volt szó. Most hirtelen szembesülnünk kell azzal, hogy mához két hétre vége az egyházi esztendőnek. Ugye hát mindenki tudja közöttünk, hogy a világi esztendő és az egyházi esztendő nem csak tartalmában tér el egymástól, hanem a kronológiában is. Az egyházi esztendő mindig advent első vasárnapjával kezdődik, és aztán az úgynevezett utolsó vasárnap, még szebb nevén az örök élet vasárnapján fejeződik be. Tehát két hét múlva utolsó vasárnap, előtte egy héttel, azaz úgynevezett utolsó előtti vasárnap, akkor ez a mai, akinek van útmutatója, megnézheti, hogy úgy van leírva, hogy az utolsó előttit megelőző vasárnap, úgyhogy ezt most evangélikusok mi egy kicsit küszködünk a magyar nyelv eme megfogalmazásával. Tehát ezt tegyük is félre, mert van ennél egy félelmetesebb és rövidebb megnevezése ennek a mai vasárnapnak. Ahogy a múlt héten azt mondtuk, hogy a Biblia vasárnapja, jövő héten azt fogjuk mondani, hogy az a reménység vasárnapja. Hát most akkor lehet, hogy ki kellett volna ezt a vasárnapot hagyni, mert ennek a vasárnapnak a rövidített jelent, vagy a rövidebb megnevezése az, hogy az ítélet vasárnapja. Az ítélet. Utolsó ítélet. Ezt az útmutatónk is így adja elénk, tehát akinek ugye van ilyen útmutatója, az ott látja benne, hogy zárójelbe oda íratott, hogy ítélet vasárnapja. Rettentően tudták ijesztgetni az embereket a középkorban az ítélettel. Iszonyú képekkel ecsetelték az akkori predikátorok, félelmetes tehetségű szavonaróla, félelmetes tehetségű igehirdetők, poros nyomukban nem érünk mi már, de hát ez egy másik fejezet. Rettenetesen tudták ecsetelni, hihetetlen szónoki képességgel a pokol kínjait, lángját, hogy fogott égni, sülni, stb. Hát a középkornak, hála Istennek vége lett, hát az, hogy ma is vannak szekták, ezt nem kell komolyan venni, melyek ezzel a rettenettel ijesztgetik az embereket, így utcán kettesével meg szoktak állítani. Utkor tőlem is megkérdezték, hogy hallottam-e már a Bibliáról. megnyugtattam őket, hogy ezt azt hallottam. Na, szóval bizonyos szorongásra hajlamos emberek között akadnak, akik bedőlnek ennek az ijeszgetésnek, ennek a félelemkeltésnek, de nem ez a mi szent ügyünknek a lényege. Ha valaki elkezdi ijeszgetni a másikat, hát az semmilyen tekintetben se méltó arra, hogy figyelmünkre méltassuk. És ez a mára rendelt Zsoltár, ez a 103. Zsoltár, amit idéztem, éppen fordítva működik. Nem az ítéletről szól, hanem Isten csodálatos kegyelméről. Kérlek titeket, legyetek szívesek megszívlelni ezt a formulát, hogy Isten csodálatos kegyelméről. Mert így szeretne minket megóvni az ige az ítélettől, mert nehogy azt higgyétek, hogy ítélet nem lesz. Azért, mert mi nem alkalmazzuk azt a módszert, hogy Savonarolát idézzük, vagy a középkornak a lángoló lelkű prédikátorait, akik hihetetlen fantáziával tudták még a hús sercegését is úgymond demonstrálni. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy nincs ítélet, ez van. Csak nem fenyegetéssel szeretne Isten bennünket magához édesgetni, hanem az ő szívbéli szeretetével, Jézus Krisztussal. A szeretet módszerével szeretne minket Isten hívogatni. Hát ugye van olyan pedagógia, amelyik pofoz. Nem a makarenkói pofonra gondolok, hanem hát mondjuk arra, amikor még félelmet keltettek, fenyegettek, büntetés, sarokba térdeplés. Emlékszem rá, gyerekkoromban az általános iskolánkban minden esztendő azzal kezdődött, hogy az osztályfőnök tanárbácsi, hát általános iskola, ugye ez már gondoljátok, hogy milyen régen volt, azt mondták, minden esztendő ezzel kezdődött, hogy na fiúk, mert persze fiúkat kérték rá, a magyarófa veszőt holnapra kihozza. És valakinek vinni kellett a magyarófa veszőt. Itt, akik idősebbek, veremkorúak vagy idősebbek, azok, ha itt tartom a kezemet, tudják, hogy mit jelent. Hát bizony-bizony volt benne részem a körmös, meg fogd meg a bokát, fiam. Szóval van ilyen pedagógia is, hogy ütlek-verlek, és addig ütlek-verlek, amíg. Na most van egy másik fajta, a szeretetteljes, a megértéssel nevelő. A Szentírás éppen arról beszél, hogy Isten elsősorban, és mindenképpen elsősorban szeretettel szeretne minket magához vonni. A kommentárok nagyon szépen írnak erről a Zsoltárról. Nem az egészet idéztem, mert amit az egyház kirendelt, azt idéztem, de ugye úgy kezdődik, hogy magasztald lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Így kezdődik, hogy tudjuk, hogy Dávid Zsoltára, Dávid biztatja önmagát, hogy Uram, hát maga, lelkem, magasztald az Urat, ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. A kommentárok a héber költészet egyik csúcs teljesítmények tartják ezt a Zsoltárt, és legfelső fokon beszélnek róla. Hogy ez az egyik legszebb Zsoltár, legnemesebb, legfelemelőbb, legtisztább Isten magasztalás. És tulajdonképpen nem is kellene magyarázni, hanem többször egymás után elolvasni, vagy meghallgatni, és engedni, hogy hasson ránk az Isten irgalmáról szóló üzenet, Isten kegyelméről szóló ragyogó üzenet, mint ahogy itt a 8. Zsoltárt is idéztem, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme, hosszú szeretete nagy. Aki ezt a Zsoltárt leírta, és mondom, tudjuk, hogy Dávid az, óriási Isten élményt élt át. Dávid, de mégse Dávidot dicsérjük, hogy de nagyszerű költő volt, hanem az ihletet adó Istent, aki azt szeretné az emberi szívekre helyezni, hogy ő nem az ítélet Istene, nem a haragvó Isten, hanem a kegyelem, az irgalom, a szeretet Istene, a hűség, a megváltás Istene, aki fiát is azért küldtek, Jézus Krisztust, hogy megtanítson bennünket, nehézfejű tanítványokat, hogy szólítsuk őt Abbának, mennyei édesatyánknak, és nem rettegni kellene tőle, hanem leborulni előtte. Dávidnak ez egy óriási Isten élménye volt, tehát Dávid így élte át Istent. Ismerjük Dávid a nagykirály életét elég részletesen, a legnagyobb ószövetségi király, a Héber Hunyadi Mátyás. Na jó, tudom, hogy minden hasonlat sántít egy kicsit, de érzékeltetek belőle valamit, hogy a Dávid a nagykirály. Tudjuk róla, hogy mennyi nehézségen, mennyi halálos veszedelmen ment keresztül, és tudjuk róla azt is, hogy a bűn micsoda mélységeit is megjárta. Halálos veszedelmek és életromboló gyilkos bűnök. Tipikus emberi jelenség, humán szféra ez, legfeljebb a mértékek mások. Dávid egyszerű család gyermeke, majd zenei képességének köszönhetően Saul király mellé került zeneterapeutának. Amikor Sault a rossz lélek gyötörni kezdte, Dávid kezébe kapta a lantot, és gyógyítóan hatott a lant pengetése a királyra. Saul depressziós volt, és a zene vidította föl. Nem ebből lett a baj, hanem megint csak a tipikus emberi jelenségből, a humán szférából, hogy a nép Dávidot jobban szerette, mint Sault, és kitört a féltékenység a királyból, Saulból. Dühös volt azért is, hogy a fia Jonatán mély barátságot kötött Dáviddal, féltékeny lett fia miatt is, a nép miatt is, és a féltékenységből születik meg a gyűlölet, a gyilkos indulat, meg akarta ölni Dávidot, meg akarta gyilkolni, akinek menekülnie kellett, mert hát ennek felese volt tréfa, mert Saul dárdája roppant hegyes volt. Saul elvakult gyűlölettel üldözte Dávidot, és hát bizony Dávid lelkében ott lakott a halálfélelem. És ez az egyik lelki élménye, amiből megszületik ez a 103. Zsoltár. Aztán Saul meghal, Dávid lesz a király. Ekkor meg hatalmi mámorában, mert hát fejébe szállt a dicsőség, a bűn uralja el a szívét, és házasságtörővé lesz, és abból fakadóan gyilkossá. Ez a híres Becsabé történet. Királyi erőszakkal elszerette másnak a feleségét, és bizony ebből nagy kalamajka lett, mert az Úristennek egyáltalán nem tetszett Dávidnak eme tette, hogy ráadásul a megcsalt férjet még meg is gyilkoltatja. Nátán szembesíti, a próféta szembesíti a királyt mocskos tettével, a bűn szörnyűségével, ez is háttere ennek a 103. Zsoltárnak. Mondom, hangsúlyozom, csak a mérték között van különbség, mert emberi dolgok ezek, hát mi nem vagyunk királyok, meg hát nem is öltünk vagy ölettünk, legfeljebb szóval meg tekintettel. De bizony átélhetjük mi is, mint Dávid, hogy van, aki nem szeret bennünket, és azt is, hogy a bűn valósága is jelen van az életünkben, és ahogy Dávid is megtapasztalhatta az Isten mentő óvó szeretetét, ezt mi is megtapasztalhatjuk. És ahogy Dávid is megtapasztalta a bűnt, és a bűnbánat után a bűnbocsánatot, ezt mi is megtapasztalhatjuk. Erről szól a 103. Zsoltár. Történelmi vonatkozásokat nem kapcsoljuk itt mind vissza, hiszen arra nincs idő. Az első sorok, amit itt felolvastam, csak emlékeztetőül, hogy minden elnyomottat törvényesen és igazságosan, minden elnyomottal törvényesen és igazságosan fog bánni az Úr. Ez egyszerűen azt is jelenti, hogy a személyes vonatkozásokon túlnan lép Dávid. Megtapasztalja azt, hogy az ő életében ott az Isten óvó féltő szeretete, és ott a bűnbánat után a bűnbocsánat, és hogy ez így történt, történelmi mértékben is. Hogy az Isten az elnyomottak és az üldözöttek pártjára áll, és igazságot szolgáltat. Nagyon érdekesen beszél erről a magyar történelem, nagyon érdekesen beszél erről a magyar jelen is. A történelmi bűnök, azok a gonosz tettek nem maradnak rejtve. Mózest említi a költőkirály Dávid, amivel érzékelteti, hogy nem csak a saját személyes életében tapasztalta meg Isten megváltó szeretetét, hanem ez így működik a történelem nagy valóságában is. Nem igazán tudom érzékeltetni, bármennyire szeretném is, hogy az egész Ószövetségben így mutatkozott be Isten, mint ahogy ez a 103. Zsoltár elénk adja is, bizony ez a mai napig is érvényes, és különösen Krisztus után érvényes. Nekem gyönyörű, nagyon tetszik ez a 8. vers, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mind végig, nem tart haragja örökké. Ez a 8. vers igazából már Mózes 2. könyvében is, az Exóduszban, a kivonulás könyvében is megtalálható. Van egy gyönyörű jelenet, amikor elhívja Isten Mózest arra a különös szolgálatra. Akkor ezt olvassuk, ezt a mozzanatot, hogy tudnék Mózes előtt, elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Ősi kinyilatkoztatás. Egy kicsit eltorzították, hogy kik, ezt most nem vitatjuk, eltorzították, hogy de az Ószövetségi Isten ilyen félelmetes, olyan, hát minden annak a kérdése, hogy milyen szemszögből nézzük az Ószövetséget. Az Ószövetség elejétől kezdve ott van az Isten kegyelme. Hát szerintem még a 10 parancsolat is evangéliummal kezdődik. Hát azzal, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Hát ez egy evangélium. 10 parancsolat evangéliummal kezdődik. Én vagyok az Úr, a te Istened. Én azért adom ezeket a törvényeket, amiket azután ugye felsorolhatunk, hogy a te életedet védjem. A te életedet óvjam. A te életedet mezerbe tartsam. A te életedet rendezett életté tegyem. Én vagyok az Úr, a te Istened. Hát gyönyörű. Dávid soha életében nem felejtette el, hogy milyen módon védte meg őt Isten a halálos veszedelemben, és aztán persze azt se felejthette el, hogy milyen módon vált méltatlanná Isten szeretetére. Nátán próféta szavára megrendítő bűnbánatot tartott, és Isten válasza a megbocsátás volt, és ezért kiállt fel a költőkirály, hogy nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Átélte ezt a király, hiszen amikor Becsavéval házasságot törnek, Becsavé férjét, Uriást meggyilkoltatja Dávid. Csak hát ez, mondom, az Úristennek nem tetszik. Mint ahogy a bűneink az Úristennek nem tetszenek. És bizony szólni is szokott. Innen kezdve az a kérdés, hogy úgy reagálunk-e, mint Dávid, és azt mondjuk, hogy egyedül ellened vétkeztem, Istenem, nem vagyok méltó arra, hogy... Vagy pedig gőgösen kihúzzuk magunkat, hogy mit képzelnek ezek. Az én életemben ne szóljon bele se az Atyaisten, se az Anyaszentegyház. Az én életem az én életem. Hát ez a kérdés, hogy melyiket választjuk. Dávid azt választotta, hogy fölismerte az Isten ragyogó kegyelmét, hogy nem vétkeink szerint bánik velünk. Személy szerint nagyon megértem Dávidot, a költőkirályt. Olyan halálos veszedelemben, mint ő, talán nem voltam. Talán, ha egy-egy, és ezt kéne élte volna át, talán, ha egy-egy veszedelmes közlekedési helyzet emléke fölmerül bennem, amikor csak utólag jöttem rá, hogy nem én oldottam meg azt a konfliktus helyzetet, de még csak nem is az a másik, aki a másik autó volánja mögött ült, hanem valami különleges módon Isten mentett ki a helyzetből, talán ez. De azt viszont tudom, és alázattal mondom Isten színe előtt, és gyónom nektek és a mindenható Istennek, hogy tudom, hogy mi a bűn, tudom, hogy mi a bűnbánat, és mi a bűnbocsánat. De van közöttünk, aki a halálos veszedelmet is megtapasztalta már. Talán az a rákbetegség, talán valami egészen más, és ugye itt vagyunk még, de figyelj csak haladékot kaptál, csak haladékot kaptunk. De azért is adj hálát, azért a haladékért, amiért annyit imádkoztunk. Mindenki tudja önmagáról, hogy róla van-e szó, vagy hogyan van szó, kiről. Ezért is adj hálát, hogy haladékot kaptál. De nagyon kell tudni, hogy életünk legnagyobb rákfenéje, akárhogy is akarunk mellé beszélni, a bűn. Ám olyan Istenünk van, aki nem vétkeink szerint bánik velünk, nem a bűneink szerint fizet nékünk. Ennek a 103. Zsoltárnak egyenes folytatása, és csodálatos, megtestesült egyénisége Jézus Krisztus, Isten báránya, aki a világ bűnét magára vette. És ez több annál, mint amit a Zsoltáros leír, hogy nem bűneink szerint fizet, mert hatalmas az ő szeretete. Figyelj csak, az Istent tisztelők és imádók iránt. Azok iránt, akik felismerjük, hogy igen, Uram, jó nagyot vétettem. Igen, Uram, jócskán megtagadtalak. Igen, Uram, a törvényeidet lábbal tiportam, parancsolataidat elutasítottam. De már látom, Uram, vétkem nagyságát, nagyon elvétettem. És akkor kiderül, hogy az ő szeretete mindennél nagyobb, a bűneimnél is nagyobb. Személyes élményből indul ki a 103. Zsoltár, és annak Istentől ihletett szerzője, hogy halálos veszedelemben is megvéd. És ez a halálos veszedelem, nézzétek, különleges dolgot szeretnék megfogalmazni. Próbáljátok meg jól érteni. Én hiszek abban, megrendíthetetlenül. Nem akarok a tanatológiai kutatásaimra hivatkozni, hanem egyszerűen szívem szerint az igének köszönhetően hiszek abban, hogy az övéit átsegíti a halál alagúton, azon a holt ponton, abban a végső halálos veszedelemben, és magához veszi az övéit. És a másik, a bűnbánatot követő, bűnbocsájtó irgalom élménye, és ennek a legmagasabb szintű megjelenítése az Úr Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Nézz fel a keresztre! Mert az egyik kedvenc apostola Jézusnak ezt írta, hogy Isten szeretet, és ez a szeretet Jézus Krisztusban megtestesült. És ez a megtestesült szeretet, ez a personifikálódott szeretet megszólalt. Ember, szeretlek téged, megváltottalak, neveden szólítottalak, azért van kereszt neved. Nem előneved, meg utóneved, kereszt neved van, mert neveden szólítalak. Nos, nyisd meg a szíved, lelked, hogy ő legyen az ellenszer a bűnnel és a halállal szemben. Ő lehessen az ellenszered bűnnel és halállal szemben, mert ő a megváltód a bűnnel szemben. Ő az üdvözítőd a halállal szemben. Ezért adta önmagát. Érted? Érted? Igen, érted? Adta önmagát a keresztfán. Isten lelke, tegye ezt világossá a szíved számára. Amen, imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, figyelmeztetsz minket az ítéletre, de a szereteted szavával fordulsz hozzánk, mert szeretnél magadhoz édesgetni bennünket, és hitünket nem a félelem forrásaiból akarod kicsikarni, hanem hogy a te szeretetedre szeretettel válaszoljunk. Atyánk, látod gyarlóságunkat, fiad nevében kérünk, add szent lelkedet, hogy ebben a küzdelemben segíts meg minket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.